Rátaláltam a világ legerősebb emberére, az interneten persze, az orosz óriásra, hatalmas ereje van, feltetőleg egyik legerősebb ember a világon, aki valaha megszületett. De még mielőtt elmondanám, hogy mit tanultam tőle, elmondanám azt, hogy a világ olyan, amilyen. A világot nem kell megváltoztatni. Nem akarhatom a világot megváltoztatni. Ebbe a csapdába, ebbe a bűnbe belestem én korábban sokszor is, ezen az úton is, hogy kívántam volna a világot megváltoztatni, de nem ez az én dolgom. Én nem kell a világot megváltoztassam, a világ olyan, amilyen. Azonban annak örülhetek, hogyha a bennem lévő világ megváltozik, és hogyha a külső világ tükrében megláthatom a bennem lévő világnak a hiányosságait, árny oldalait, és azáltal azokat kijavíthatom. Isten segítségével nyilván. Szóval találkoztam evel a hatalmas hústoronnyal, az orosz óriással, és megnéztem, hogy miről szól az ő története. És mint mondtam korábban, hogyha az Úristen megnyitja valakinek a lelki szemeit, lelki látását, azt tapasztalja, hogy mindenben tanítás van. Tehát nincs olyan dolog, majdhogy nem semmi, amiben ne lenne egy nagyon fontos tanítás. Tehát a külső képek által is az ember megláthat olyan dolgot, amiket fontos meglátnia. Fontos meglátnia az elbukott emberi természetről. És nyilván, ahogy bekapcsoltam ezt a videót, jöttek is a megértések, és úgy valósággal belém nyílalt, hogy ez az ember, aki 27 éves fiatal ember, 155 kilós, és feltetőleg a világ egyik legerősebb embere, mit csinálja azt, amit csinál, és valójában az ő földi ábrázata mit mutat nekem, vagy azoknak, akik megnézik az ő élet útját. Én be is játszom a filmet a háttérben, és közben beszélek arról, amit a képek mutatnak. És nyilván egy másik megvilágításból szeretném az egész dolgot szemléltetni, olyan megvilágításból, amit kaphattam a jóságos Isten kegyelméből. Szól a film, hatalmas, óriás, orosz óriás, hát hogyha minden orosz így nézne ki, akkor lehet, hogy Amerika óvatosabban beszélgetne az oroszokról.
He is the anomaly.
Ő az anomália.
A force walking among the mortals.
Egy erő, amely a halandók között járkál.
The final boss of human form.
A végső megtestesítő az emberi formának.
A masterpiece of impossible scale.
A lehetetlennek a tökéletes megtestesítője. 27 évesen. Ő egy élő paradoxon.
With a body science cannot explain.
Egy olyan testtel, amit a tudomány nem tud megmagyarázni. A Szovjetunió szörny szülöttje. Egy vad fizikummal. Hatalmas erő.
I've never seen such a strong guy.
Sosem láttam ilyen erős embert.
What are your limits? What are your excuses?
Melyek a te korlátaid? Melyek a te kifogásaid?
He is the 155 kilograms of the answer.
Ő a 155 kilós válasz a kérdésre. Persze itt a videóban már ott van a provokáció is, mert általában, amikor az ember ilyent lát, akár élőben, akár a televízióban, hát nyilván engemet is inspirált. Tehát azért is beszélek erről, mert engemet is inspirált, amikor gyermek voltam, és ugye bejött a fenevad képe a házunkba, a televízió a házunkba, megláttam a színészeket, megláttam a Terminátort, megláttam a bonyós embereket, akkor az ugye engemet inspirált. Tehát nyilván, hogyha egy fiatal gyerkőc, és egy fiatal gyermek ránéz erre az emberre, erre a hústoronyra, talán megkívánja, hogy ő is ilyen akar lenni, ugye, mert főképpen, amíg gyermek a gyermek, addig ő keresi a példaképeket. Folyamatosan keresi a példaképeket magának a világban. És könnyen megtörtént az, ami velem is megtörtént, hogy én is ráléptem erre az útra. Tehát én konkrétan erre az útra ráléptem. Azt, hogy az Úristen nem engedte meg, hogy 46 évesen még mindig ezt csináljam, az nem az én dicsőségem, az nem az én érdemem. De erre az útra én is ráléptem. Tehát én nem tudom hány éves voltam, serdülő koromban, én brutálisan jártam ezt az utat. Mert kerestem, hogy ki vagyok én valójában, és kezdtem magamat építeni. De hogyan építettem magamat? Hát a szemeim által látott minták alapján. Tehát amiket én láttam a szemeimen, azok a minták bejöttek az én elmémbe, az én szívembe, és azt elkezdtem építeni, és szépíteni. És ugye hát brutálisan edzettem. Olyan edzéseket végeztem, amiről nem is hallottam én korábban. Tehát teljesen őrült módon edzettem. Ami azt jelenti, hogyha azt én nem hagyom abba, vagy engemet valami nem akadályoz meg abba, hogy azt csináljam, akkor elképzelhető, hogy én is hát addig edzettem volna, hogy eddig már talán nem is léteznék, vagy ki tudja, hogy hol lett volna a végső határ, lehet, hogy éppen a koporsóban. Mert ugye ilyen is van. Tudjuk jól, hogy főképp a színész világban, a celeb világban sok olyan van, hogy felépítette az ő imidzsét, az ő földi imidzsét, a földi ábrázatát, és végül pedig egy tragédia következtében távoznia kellett ebből a világból. Azon törődöm, hogyha megkérdezni tőle valaki, hogy miért csinálja ezt, mit válaszolnál a kérdésre? És lehet, hogy azt mondaná, hogy hát önmagamért. De miért mondaná azt, hogy önmagamért? De azért, mert erre vagyunk tanítva, hogy önmagunkért csináljuk. Legyünk önmagunk, hogy megvalósítsuk önmagunkat. Tehát az ember már úgymond önmagával száll versenybe. A versenyszellem, mint tudjuk, alapjában véve rossz, ugye, mert romboló tud lenni, hogyha én versenybe szalak az embertársammal. De most képzeld el, hogyha én önmagammal versenyzek, akkor mi a végső határ? Az, hogy az ember így néz ki, 27 évesen, 155 kilós is, brutális ereje van, az biztos. Az hova viszi őt? Hol fog ő megállni, szerinted? Mikor fog ő megállni? Mi tudja őt megállítani?
He is an evolution.
Ő az evolúció. Azt mondja.
A relentless pursuit of more.
A többnek a hajszolása. Még több erő. Még nagyobb méretek. Még több akarat.
And I must tell you, he did not accept the genetic lottery.
Azt kell mondjam, hogy ő nem fogadta el a genetikai lottót, hanem megsemmisítette.
And then he rewrote the rules.
És újraírta a törvényeket.
The world has only one rule.
Azt kell mondjam, hogy ez a kijelentés, hogy az ember újraírja a törvényeket. Nyilván ezt fizikai értelemben erre eddig is volt próbálkozás, volt kísérlet. Sokan megkísérelték újraírni a törvényeket is. Valamilyen mértékben újra is írták. És ezért alakult ki ugye a rekordok könyve, a Guinness Book of Records, ugye, tehát a Guinness rekordok könyve. De most gondoljunk bele, hogyha az ember hasonlóképpen gondolkodna, de nem a fizikaiban, nem a testben, hanem lélekben. Mert most figyelj meg, az ember gyakorlatilag a hogy fogalmazzam, hogy ne legyen helytelen. Tehát ő megtestesíti azt, ami ugye lehetetlen. De Jézus is ezt tette. Megtestesítette azt, ami lehetetlen. Mert ugye legyőzte halált, mint tudjuk. A kereszténységünknek az alapja az, hogy Jézus legyőzte halált. Tehát ő megtestesítette azt, ami lehetetlen. Ez az ember úgy szintén. Igen, de ő még csak 27 éves. És lehet, hogy ez az egész törekvés nem oda viszi őt, ahova akarna menni. Mert általában az szokott történni, hogy az ember az erejét elveszíti. Tehát, hogyha az ő szándéka az, hogy erős legyen, nagy legyen, hatalmas legyen, akkor azt ő elérheti, de csak ideig, óráig. És utána viszont, ha akarja, hanem bármennyire is megvan benne az akarat erő, az ambíció, hogy ő nagyobb legyen és erősebb legyen, el kell veszítse mindazt, amit ő összegyűjtött mostanig. Azonban Jézus, amit ő összegyűjtött, azt nem veszette el. Tehát az ő törekvése, vagy hogyha úgy fogalmazok, hogy az ő ambíciója, már pedig az nem az ő ambíciója volt, mint tudjuk, de hogyha összehasonlítjuk el az emberrel, az ő ambíciója nem torkollott kudarcba. Tehát neki nem kellett úgymond elvesznie amiatt, amire ő feltette az életét. Ő csak látszólag veszett el. Ideig, óráig veszett el. Ennek az embernek a dicsősége, az ereje, a hatalma ideig, óráig fog tartani. Érthető a párhuzam? A két dolog között, a két jelenség között? Ennek az embernek a dicsősége, mert most ő egy dicsőséges korban van, tehát 27 éves, még fiatal, és megteheti azt, teljesen szabadon megteheti azt, hogy minden erejét, minden idejét arra fordítja, hogy elérje azt, hogy ő legyen a világ legerősebb embere. Talán el is érte már, fogalmam sincs. Azonban, amikor ő felkerül a csúcsra, ön itt le kell jöjjön a csúcsról. Azonban, amikor a Krisztus a csúcsra került, ő nem kellett lejöjjön, hanem még feljebb ment. Ugye, mint tudjuk, meg van írva az írásokban, felment a mennybe. Érthető, hogy miért érdemes összehasonlítani a két jelenséget? Hogy az ember vágyik a dicsőségre. De miért vágyik az ember a dicsőségre? Hát azért, mert az ember dicsőségre van teremtve. Ezért. Ez az egyszerű oka annak, hogy az ember vágyik a dicsőségre. Mert hogyha az Úristen terve az volt, hogy ő embert teremtsen a saját képire és hasonlatosságára, akkor nyilván elmondhatjuk, hogy ő adta is az embernek az ő dicsőségét. És az ember vágyik a dicsőségre. Én amikor edzettem, titkon, ha ezt meg sem fogalmaztam, de vágytam a dicsőségre, sőt, részt is vettem ilyen különböző erősségi versenyeken, annak idején, fiatal koromban, kamaszkoromban, középiskolás koromban. Mert vágytam a dicsőségre. Az ember vágyik a dicsőségre. De miért kell én vágyok a dicsőségre? Ez a kérdés. Tehát, ha volna nekem dicsőségem, akkor én kéne vágyjak a dicsőségre? Nyilván nem kéne vágyjak rá, mert megvan. Hát ami megvan, arra nem vágyok. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy az ember elvesztette azt a dicsőséget, amit eredetileg megkapott Istentől. Tehát, hogyha a Bibliát nem is ismernénk, akkor is ki tudnánk következtetni, csak figyelve azt, ami történik a világban. Kívánva megérteni azt, hogy mi egész miről szól. Gyermekek vagyunk, megszületünk, játszunk, majd tilos a játék, majd felnövünk, majd sokasodunk, majd megnősülünk, férhez megyünk, és majd szépen lassan elsorvadunk, elhervadunk, elfogyunk lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Ne íj halált adj, Istenem, ne íj halált adj én nekem, mondja Petőfi Sándor. Hát még benne is a vágy megfogalmazódott arra, hogy ez így nem jó. Tehát dicsőség nélkül meghalni, az egy nagyon, nagyon rossz dolog. És az ember keres a dicsőséget. Tehát az, hogy az ember a dicsőséget elveszette, az teljesen egyértelmű. Mert másképp nem keresni. És az, hogy keres a dicsőséget, az sem rossz önmagában, mert az írás is bizonságot tesz arról, hogy Isten visszaadja az embernek, ő hajlandó visszaadni az embernek a dicsőségét. De kérdés az, hogy hogy? És a kérdés azt mondja Jézus, hogy aki felmagasztalja magát, felemeli magát, aki saját dicsőséget akar magának formálni, az megaláztatik. Aki azonban megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát Isten azt mondja, hogy mindenki, aki megalázza magát, annak ő visszaadja a dicsőséget. Azt a dicsőséget, amelyet Ádám elveszített, az első ember. De ehhez nem én kell törekedjek, hogy megszerezze azt a dicsőséget. Mert mint tapasztaljuk ebben a világban, nagyon sok lehetőség van arra, hogy dicsőséget szerezzünk. Van, aki az izmaival szerez dicsőséget. Van, aki a szónoki képességével szerez magának dicsőséget. Van, aki a szépségével, a női bájával, vagy a férfi bajával, vagy mindenféle módon, akár a pénzével, vagy az általa megvásárolt dolgokkal szerez magának dicsőséget. Tehát rengeteg lehetőség van a dicsőség megszerzésére. Érthető? Tehát, de ez azért van, mert az ember vágyik a dicsőségre. De azért vágyik a dicsőségre, mert elvesztette. Tehát az ember kimondja, hogy a Biblia igaz, hogyha az ember nem vágyna a dicsőségre, akkor ő vagy dicsőséges állapotban lenne, vagy pedig a Biblia nem volna igaz. De azáltal, hogy az ember vágyik a dicsőségre, ő kijelenti, hogy ő dicsőségre van teremtve, amit ő elveszített. És akkor itt van az a hústorony, 155 kilós hústorony, 27 éves, aki dicsőséget szerzett magának, de erővel, nagyon sok étellel szerzi a dicsőséget magának. És most szeretném hangsúlyozni azt, hogy én nem tudom megítélni, hogy ennek az embernek mi a sorsa. Tehát, hogyha nyilván ő ezen az úton marad, akkor az ő sorsa az, ami ugye a Bibliában is megvan írva, hogy az ember belerothad a húsba. Ez félelmetes kijelentés, de ez így van. Isten szava szerint ez így van. Azonban, hogyha ő is megkapja a kegyelmet Istentől, mert imádkoznak érte az ő barátai, vagy ismerősei, vagy rokonai, és kap egy lehetőséget arra, hogy összeomoljon az ő földi dicsősége, lehet, hogy felteszi ezt a kérdést magának, hogy vajon van-e olyan dicsőség, amiért nem kell ilyen brutálisan megharcolni és megszenvedni. Csak azt mondja mindenható Isten, hogy persze, hogy van. Van egy olyan dicsőség, amelyet megkaphatsz egy embernek a vére árán, az ártatlan halála árán. Játszom tovább a videót, és lássuk, hogy még mi jön ki belőle.
Strength doesn't just win. It decides.
Azt mondja, tehát amúgy egy nagyon kemény programozás van benne ebben a videóban, mert nyilván ez az, aki ezt így felolvassa, meg így elmondja, ezt ő nem tudja, mit cselekszik. Tehát ő ugye magasztalja az erőt, az embernek az erejét, az embernek a dicsőségét. De aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy az ember azáltal van elbukva, hogy a saját dicsőségét magasztalja, és a saját dicsőségét próbálja úgymond megmutatni, és azáltal akar érvényesülni. Azt mondja, hogy az erő nem csak győz, hanem dönt, tehát döntéseket hoz. Tehát itten tulajdonképpen most fel fogja sorolni, és érdemes ezt meghallgatni csak azért, mert mindennek, amit ő elmond, pont az ellenkezője igaz. Tehát az erő nem csak győz, hanem döntéseket hoz. Ő dönti el, hogy mi hogyan fog történni.
It doesn't matter how smart, creative or kind you are.
Szóval nem számít, hogy milyen okos vagy, milyen kreatív és milyen kedves vagy.
The weak always lose.
Azt mondja, hogy a gyengék mindig veszíteni fognak. Persze ez... Ő ezt arra érti, hogy az embernek van-e fizikai ereje. Ugye? Tehát a fizikai erőre, a fizikai dicsőségre érti ezt. De tudjuk jól, hogy az egész Biblia arról szól, hogy pont az ellentéte igaz ennek. Mert azt mondja Pál apostol, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Tehát az ember, most képzeld el, hogy ha én felépítek magamra 155 kiló izmot, és én abban ugye befektettem rengeteg pénzt, rengeteg ételt, rengeteg időt, akkor én hogy tudjam azt mondani, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős? Vagy hogy dicsekszem az én erőtlenségeimmel, hogy Istennek az ereje lakozzon én bennem? Hogy tudnék én ilyet mondani? Sehogy. Így van-e? Jóformán sehogy. Erről beszéltem a napokban egyébként, hogy minden, amit az ember csinál személyes ambícióból, az mind befektetés. És minél több az embernek a befektetése, annál kisebb az esély arra, hogy megtapasztalja Isten dicsőségét, amit ő ajándékba adna neki. Tehát minél több az én befektetésem, akár az izmaimba, akár a pénzembe, akár a tudományomba, akár a sikerembe, akár a népszerűségembe, annál több mindent kéne elengedjek ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten dicsőségét. Félelmetes, mi? Ez itt mondja Jézus, hogy boldogok a szegények. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A szegények azok, akiknek kevés a befektetésük. Akár a fizikai dolgokba, a földi dolgokba, vagy akár a szellemi dolgokba. És minél kisebb a befektetésük, annál könnyebben el tudják engedni azt. Én beszéltem néhány napja egy kedves ismerősömmel, aki azt mondja, hogy nekem könnyű újjászületni, mert én nem dolgoztam meg semmiért. De ő mindenit megdolgozott. Ő mindenit megdolgozott. Ezért neki azt nehéz elengedni, amit ő megdolgozott. És ez így is van. Mert azt mondja Jézus, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények. Tehát mindig gazdagabb az ember, annál nehezebb megtapasztalni Istennek a dicsőségét, az ő ajándékait. Mert arra voltunk kondicionálva, hogy mindenért meg kell dolgozni. És azért mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni a mennyek országát. De ki a gazdag ember? Hát aki gazdag izomban, vagy gazdag agyban, vagy gazdag az ő befektetéseiben, amit ő valósított meg a saját személyes ambíciójából. Aztán én azt mondtam neki, hogy ami igaz, szintén igaz, hogy igazából nekem is épp olyan lehetetlen újjászületni, mint neked, mert az Istennek az ajándéka. Tehát úgy a gazdagnak Isten tudja megadni, mint nekem az újjászületést. Úgy a gazdagnak, mint nekem. Tehát ő is éppen úgy rászorul az Isten kegyelmére, mint én. Lehet, hogy én könnyebben hajlok, mert ha nekem nincsen olyan sok befektetésem, mint egy gazdag embernek, aki befektetett a szellemiekbe, az anyagiakba, annak ugye könnyebb, és annak nehezebb elengedni. Akinek kevesebb volt, azt ugye az könnyebben el tudja engedni, azt eddig sem voltam túlságosan gazdag, ezután sem leszek gazdag, nekem ez nem új, ugye? Azonban mindenkinek van egy gazdagsága, mert mindenkinek van egy földi identitása. Egy mulandó földi identitása. És azt nyilván az embernek nehéz elengedni. És most, hogyha én azt építem egész életemben az én földi identitásomat, akkor most gondoljunk bele, hogy milyen nehéz lesz azt elengedni 80 évesen vagy 70 évesen. Sőt, lehet, hogy lehetetlen lesz. Sőt, a mai világban, amikor mindent a testnek és semmit a léleknek a szabály, a fő törvény, hát félő nagyon sok ember, aki ugye mindenképp el kell veszítse a föld életét, nincs ahogy megszabaduljon. Pont annak köszönhetően, hogy nagy az ő befektetése, és nem látta meg az ő befektetésének a hiába valóságát.
The top of the mountain isn't crowded. It's reserved for the one with the will to break every chain.
Nagyon jók a beszédek, mert azt mondja, hogy a hegynek a csúcsa nem egy túlságosan népszerű hely, ott nem sokan vannak, hanem a hegynek a csúcsa azoknak van fenntartva, akikben megvan az akarat, hogy szétszakítsanak minden láncot. És ez, amit mond, ez teljes mértékben igaz, lelkiértelemben. Mert Isten minket a hegy csúcsára hív. Nem arra hív, hogy kullogjunk a hegynek az aljában, hanem a hegyen épített városba hív minket, jelképesen allegória ez. És igaz, hogy ahhoz, hogy én oda eljussak, meg kell legyen bennem az az akarat, amit szintén Isten munkál ki bennem, hogy szétörjek minden láncot. És ezért szól az első felvétel, az első mai felvétel a mókuskerékről, ugye, hogy a mókuskerékből hogyan tud az ember kijönni. Egyáltalán mi tartja őt a mókuskerékben?
Crush every opponent.
Hogy széttörjön minden ellenséget, megsemmisítsen minden ellenséget. Amúgy a Zsoltárok könyve ugye erről szól. Csak mi meg kell értsük azt, hogy ami le van írva a Zsoltárok könyvében, és ugye ez valós háborúkról, valós harcokról szól, az nekünk az új szövetségben, Krisztus után, az lelki harcról szól. Tehát spirituális értelemben történő harcokról szól, a hitnemes harcáról szól. Hogy én meg kell semmisítsem az összes ellenségemet, de nem magamon kívül, hanem belül, oda bent kell megsemmisítsem az összes ellenséget. És erre mondja Jézus, hogy ez lehetetlen. Tehát ezért kell az, amit ő úgy hív, hogy Szent Lélek, hogy Istennek a lelke lakozzon bennem, hogy ő semmisítse meg az én ellenségeimet az én szívemben.
And dominate.
Tehát, hogy uralkodni az ellenségeink fölött. De ez igaz lelkiértelemben. én le kell uraljam az én ellenségeimet, amelyek a szívemben vannak, minden bűnt, minden emberi gyarlóságot. A dicsvágyat is mindent le kell uralni, mindent, tehát minden fölött nekem hatalmam kell legyen, Istennek az ereje által, az ő lelke által. Hogy ne az én akaratomat akarja megvalósítani, hanem az ő akaratát. Nagy kommunista blogban.
The world doesn't respect nice.
Azt mondja, a világ nem tiszteli a kedvest. A világ az erőt tiszteli, és ez igaz is? Igaz, amit mond, hogy a világ az erőt szereti, azt tiszteli. Igen ám, de milyen erőt? Itt megint a kérdés fel kell tenni, hogy milyen erőt? Azt az erőt, ami el fog múlni, ami elvétetik, vagy pedig azt az erőt, amely örökkévaló, és teljesen egyértelmű a válasz, hogy a világ a mulandó erőt tiszteli. Ezért aki a mulandóságban akar erős lenni, az az örökkévalóságban gyenge lesz. És aki a mulandóságban beírja azzal is, hogy ő gyenge, az örökkévalóságban erős lesz. Azt mondja, azt gondolod, hogy az oroszlánokat érdekli a bárányok, a juhoknak a véleménye?
With the opinions of sheep. Got to become a monster.
Azt mondja, hogy fenevaddá kell válnod. Tehát, ha valaki nem hitte volna, hogy mi arra vagyunk programozva, hogy ilyenek legyünk, tégebb az emberek nem akartak ilyenek lenni. Volt, amit csinálnak. Kellett kaszálni, kellett takarni, kellett ültetni, kellett gyomlálni, kellett dolgozni jó keményen, hogy legyen, amit megenni. Az embereknek a legkisebb dolg is nagyobb volt annál, hogy most ők fenevaddá váljanak. Persze mindig volt versengés, mert már, mit tudom, elmentek egy születibába, már ott is ugye a fenevadak úgymond akaszkodtak egymással. A szépség fölött, ugye, mert a fenevad a szépséget akarja. Tehát Beauty and the Beast. Ez tulajdonképpen Ádám és Éva. A Beauty and the Beast, tehát a fenevad és a szépség, vagy nem tudom, szörnyetek, ez tulajdonképpen az Ádám és Éva története. Tehát erre vagyunk programozva, ez a úgymond örökletes bűn, amit átörököltünk a szüleinktől és a társadalomtól. Hogy a férfinak fenevaddá kell válni, a nőnek pedig szépségé kell válni. Igen ám, de a bűnben sem a fenevad nem tudja megtartani az erejét, sem pedig a Jézabel, a parázna, a szajha, ő sem tudja megtartani a szépségét. Tehát mind a kettő elveszíti az ő földi dicsőségét. Tehát a férfi elveszíti a fizikai erejét, a nyers erejét, és a nő pedig elveszíti a szépségét. Tehát mind a kettő elveszíti az ő dicsőségét. És ez azért van, hogy az ember szembesüljön, hogy ő miben élt mostanig, mit éltetett. Hogy hátha, amikor már elveszti a dicsőségét, mert Isten elveszti tőle akár egy betegség által, egy baleset által, bármilyen törés által, hát akkor legalább megérti, hogy ő tulajdonképpen egy hiába való dicsőséget kergetett, és nem azt a dicsőséget, amit adta mindenható Isten a legelső embernek, és amit visszaadott a második Ádámnak, ugye jelképesen Jézusnak, mert ugye ő a második Ádám. Neki visszaadta az ő teljes dicsőségét, ami azt jelenti, hogy ő legyőzte a halált. Azáltal, hogy ő mindent elengedett, mindent Isten kezébe helyezett, legyőzte a halált, és Isten mindent az ő kezébe helyezett. Pont azért, mert ő semmit nem akart birtokolni. Sem a hírnevét, sem az egészségét, sem az erejét, semmit. Még Isten szavát sem birtokolta, hanem folyton megüresítette magát, és alázatos volt. Eképp Isten tudta őt használni, és megadott neki minden dicsőséget. Ezt mondja az írás. Tehát ő olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, és olyan nevet kapott, amely előtt meghajol minden tért, az égieké, a földieké, és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Milyen dicsőséges dolog ez, hogyha főképp az ember megérti és megkívánja ezt, hogy Atyám, vegyél el tőlem minden dicsőséget, minden hiába való dicsőséget vegyél el tőlem, és azt a dicsőséget ad nekem, amit te nekem szántál. De hogyan tudja adni az ember minden dicsőségét, az ő tudományát, az ő hírnevét, az ő népszerűségét, az ő szellemi kincseit, vagy földi kincseit, amiben ő rengeteg időt és rengeteg lelket belefektetett. Közben nekem eszembe jut egy vers, azt is fel fogom olvasni már egyúttal. Hogyan lehet elengedni a földi dicsőséget? Vers formájában jött annak idején nekem. Az a címe, hogy meg akarok halni. Meg akarok halni régi önmagamnak. A gyarlóságban tetszelgő, halhatatlannak. Megtagadom az összes földi dicsőséget. Nem öntök többi én lelkemre mérget. Dicséretek, nyájas, hízelgő, díszelgő szavak. Távozatok tőlem, nem vagytok igazak. Nem kell többé nekem a pillanat jutalma, mert mulandósága a lélek mérgező ostroma. Tagad meg te is a ravaszt dicséretet, a díszesen tündöklő hazug elméletet, az ősidők óta rothadó leletet, a sötét tekintélyeket, a sátáni kenetet. Mert világi álmodból, ha felkelsz, te is elnyerheted az örök igazság igéjében megújuló örök életet. Tehát az ember el kell jusson arra pontra, hogy meg akarjon halni a régi önmagának, hogy tudja megtagadni a régi dicsőséget, amit ő összeszedett a világból, akár szellemi értelemben, agyban, vagy pedig testben, húsban, vagy pedig földi kincsekben.
That's the only way they will respect you.
Azt mondja, úgy van csak tisztelni, hogyha ha fenevaddá válsz, de ugye ez a hazugság. Így van, tehát a fenevadok nem fognak tisztelni. A kérdés az, hogy kinek a tiszteletét akarom én kivívni. Mert hogyha az emberek, az elbukott ember tiszteletét akarom kivívni, a fenevadok tiszteletét akarom kivívni, a Káin nemzedék tiszteletét akarom kivívni, akkor fenevaddá kell válnom. Igen ám, de előbb-utóbb mindig jönni fog egy erősebb fenevad, mint én. S engemet felnyársol. Hát ez a törvény. A fenevadok egymást elpusztítják. Ha valaki fogságba visz valakit, egy másik embert, annak is fogságba kell vitetnie. Ha valaki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ezt mondja Jézus. Tehát az a hátulütője ennek a ambíciónak, hogy oké, én fenevaddá válhatok. És én emlékszem, van nekem egy olyan sztorim, hogy például, amikor katona voltam, annyira erős voltam, hogy az egész alakulatban nem volt, aki lenyomja a jobb kezemet, jobb karomat. Nagyon erős karom volt. A karom volt. És persze azért, hogy én is úgy tündököltem valamest az én dicsőségemben, mert erős voltam, és ugye hát jó katona voltam, rendszer jó katonája voltam. Igen ám, de mielőtt szereltünk volna le, jöttek az újak. Jött egy fiatal gyerkőc, egy új, egy kis valaki, és megfogta a karomat, és szinte kivette a helyéről. Úgyhogy a dicsőségemet elvette, úgymond, valósággal megalázott. Én, aki villogtam az én dicsőségemben, hogy milyen erős az én jobb karom, jött egy fiatal gyerkőc, nem is igazán látott rajta, szerény volt minden, megfogta a karomat, és szinte kivette a helyéről. Annyira erős volt. Úgyhogy meg kell értsem, hogy ebben a versenyben én nem lehetek a végső győztes. Tehát a végső győzelem az nem lesz az enyém. Tehát hogyha én, mint fenevad, vagy mint okos ember, vagy ravasz ember, vagy erős ember akarok győzni, akkor én nem kaphatom meg a végső, the ultimate victory. Tehát nem kaphatom meg a tökéletes győzelmet. Mert előbb-utóbb csak jönni fog valaki, aki azt elveszi tőlem. Elveszi tőlem az én dicsőségem koronáját. Pontosan úgy, mint az amerikai pankrációban, a birkózásban, hogy az öveket ugye át kell adják, vagy tavaly ő volt a bajnok, utána aztán valaki más lesz a bajnok. Tehát a dicsőségét az ember elveszíti. Előbb-utóbb mindenki elveszíti a földi dicsőséget, és ezért kérdezi Isten tőlünk, hogy melyik dicsőségre vágyunk mi, és melyik dicsőséget kérjük magunknak. Szóval hadd érezzék annak a súlyát, amivé váltál, ugye? Ezek az óriások, a földi óriások. Azt mondja, hadd, hogy a te jelenléted beszéljen helyetted. Ez amúgy egy tipikus férfi, tehát minden férfi ilyen, mindenkiben benne van az a szellemiség, kivétel nélkül, bennem is, benned is, és mindenkiben bennünk van az a szellemiség. A kérdés az, hogy észrevesszük-e, vagy nem vesszük észre. Az itt mondtam a videó elején, hogy a világ olyan, amilyen. Én a világot nem kell megváltoztassam. Ezt a bácsit nem kell megváltoztassam, hogy halod-e, tovább ne csináld ezt, mert mit tudom én. Átvedd magadat. Én neki ezt nem mondhatom. Maximum én magamban észreveszem ezt az embert, és azt mondom, hogy tessék kimenni innét, takarodj innét, az Úr Jézus nevében, takarodj innét, nem kell nekem a földi dicsőség, nincsen szükségem arra. És hogyha én magamban ezt a személyiséget úgymond lelepleztem és lefegyvereztem az igazsággal, akkor én szabad vagyok. Azáltal én szabaddá válok. Persze most ugye ezt ugye kritikusan mondom, amit mondok, valamelyest, tehát kritikával, ugyanakkor úgy mondom, hogy aki ezt megértheti, az ugye esélyt kap arra, hogy megszabaduljon, aki felfogadja, miről beszélek. A másik véglet, ami jelen van a világban, az az LMBTQ. Az, amikor a 30 vagy a 27 éves fiatal ember nem tudja, hogy kislánya vagy kisfiú. Az a másik véglet, emberek. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy hát az nem igaz, ez az igaz. Van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, az az igaz. De mind a kettő hamis, emberek. Mind a kettő hamis. Mert az, hogy az ember húsban építi a dicsőséget, az hazugság. Mert az nem Isten dicsősége. Azonban az, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy kisfiú vagyok-e vagy kislány, az is hazugság, emberek. Tehát mind a kettő hazug. És ezért mondtam azt, hogy sokszor, amikor az embernek választania kell, a helyes válasz nincsen feltüntetve. Mert általában úgy van, hogy vagy az A válasz a helyes, vagy pedig a B. Vagy a jobb oldal, vagy a bal oldal. Vagy a Fidesz, vagy pedig a, mit tudom én, a szocialisták, vagy a, mit tudom én, a bal oldal. Vagy a republikánusok, vagy pedig a demokraták. De a helyes válasz nincsen feltüntetve. Egyik sem helyes. Tehát sem az A, sem a B a helyes, hanem a C a helyes. De az nincsen feltüntetve. Ezt az ember kell megtalálja, sőt, Isten megad neki minden lehetőséget, hogy találja meg a C-választ, ami nincsen feltüntetve. Tudja azt választani. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ez a megoldás, persze a társadalomnak ez a magja, ez az alapja, tehát az elbukott ádámi társadalomnak az az alapja, hogy a férfiakból fenevadat faragnak, ugye? Legyél erős, legyél izmos, legyél bajnok, legyél okos, legyél sikeres, legyél pénzes, legyél szupersztár. És a nőknek pedig legyél szép, legyél csinos, legyél bájos, tudjál csábítani, tudjál jól főzni, tud elcsábítani a férfit. Tehát ez mesterségesen van stimulva, de még az LMBTQ által is. Mert meggyőződésem, hogy ugyanaz az ördög erősítette meg az LMBTQ mozgalmat, vagyis az, hogy egy 30 éves ember nem tudja, hogy fiú vagy lány, ugyanaz az ördög műve, mint aki ezt csinálja, ezt művel az emberekkel. Tehát és azáltal, hogy támogatja a másik oldalt is, tehát amúgy ez történik most Amerikában. Charlie körül, a Charlie halála, vagy a Charlie kivégzése, vagy a Charlie állítólagos halála körül ez történik, hogy meg volt erősítve, ugye, tehát az előző rendszer által meg volt erősítve a két rendszer váltogatja egymást, a sátán bal és jobb keze. Meg volt erősítve a szélső bal liberális mozgalmak, meg szellemiség, csak azért, hogy most a szélső jobb legyen megerősítve. De mind a kettő hazug, emberek, mind a kettő hazugság. Sőt, a szélső jobb, ez a konzervatív, keresztény, republikánus szellemiség pont azáltal lett erős, hogy azelőtt 5 éven keresztül támadva volt, meg volt sebezve. És most megvan erősítve újból, és úgymond egy bálványá van téve. Erről beszéltem az elmúlt napokban egyébként. Hogy a Charlie és az Erika mitosz által az amerikai álmot próbálják megerősíteni. Mert a sátán csak úgy tud birodalmat építeni a földön, Bábelt építeni a földön Amerikában, vagy Magyarországon, vagy Székelyföldön, vagy bárhol, hogy megerősíti az Ádám és Éva elbukását. Tehát Charlie és Erika, gyakorlatilag ők azt nevezik jónak és Istentől valónak, ami Isten szerint átok. Tegnap erről beszéltem. Vagyis folyamatosan erről beszéltem. Azt mondja ugye Erika, vagy Charlie azt mondja, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka a házasság. Pedig a Teremtés könyvében az van leírva, hogy az nem ajándék, hanem ez átok. Ez átok. Átkozott állapotba kerültünk a paráznaság miatt. És akkor nyilván Isten megáldotta a házasságot is, hogy abban legyen szembesülés, de azt mi elkerüljük. Sok pótcselekvéssel, sok B-tervel, rengeteg pénzzel, paráznaságokkal és bűnökkel és földi élvezetekkel elkerüljük a szembesülést. És már is hazuggá tettük Istent, aki azt mondja, hogy a házasság nem lesz kellemes. Isten, hát mit mondasz te, hogy nem kellemes a házasság? Tehát a miénk egész kellemes, megvan mindenünk, éljük az amerikai álmot. Mint a polgár keresztény apuka, mint a polgár keresztény anyuka, mint a polgár keresztény gyermekek, és megvan mindenünk, milliómosok vagyunk, ráadásul Isten és Jézus nevében. Miről beszélsz te nekünk a Teremtés könyvében, hogy nehéz lesz a mi életünk? Tehát az amerikai álom hazuggá tette Istent. A Charlie, amit ő bemutatott, és az Erika, amit bemutatott, az maga az Antikrisztus. És kevés ember látja ezt. Az emberek ezt nem akarják meglátni.
To forge a body of unstoppable power, you must eat like a monster. They measure in grams.
Ahhoz, hogy a testet megerősítsd, úgy kell zabálni, mint egy szörnyeteg, azt mondja. De szó szerint kimondja.
He measures in kilograms.
Azt mondja, megméri az ételeket, megméri a kilókat, hogy mennyit vízbe, mennyi kalóriát vízbe.
They count calories.
Megszámolja a kalóriát.
Consumes thousands.
Több ezer kalóriát fogyaszt naponta. Ez emberek, tehát ez az Ádám. Tehát az Ádámnak a terve, amikor a tökéletességre jutott, akkor az ilyen lesz. Tehát erős, fenevad. És akkor ugye ehhez passzol ugye a bestia, tehát női értelemben a Jézabel, a szajha, a szőke szajha. Mert neki egy ilyen monsterre van szüksége, mert tele van kalóriával, tele van energiával, és teljesíti az ő kívánságát. A szexuális örömekért cserében. Hát ezt úgy mondom, hogy ebbe akár ki, de mi ebbe mindannyian belekerültünk. Különböző mértékben. Az, hogy valaki szabad legyen, ettől teljesen meg kell szabaduljon. Tehát ahhoz, hogy valaki ettől a szellemiségtől úgymond teljesen megtisztuljon, fel kell ismerje magával. Most persze mondhatnám azt, hogy hát én nem voltam ilyen szörnyeteg, azért nem vittem. Én például eléggé túlzásba vittem. De nem minden férfi vitte ilyen túlzásba. De hogyha a szellemiség benne van, minimális mértékben is, én már nem vagyok gyermek. Én már fenevad vagyok. Szörnyeteg vagyok. A legtöbb gyilkos, vagy mit tudom én, öngyilkos, az nem ilyen nagy izompacsírta, mint ez, hanem ilyen vékonyka, ilyen akárki, tehát nem olyan kifejezetten erős, és mégis szörnyeteg, mégis fenevad. Ez itt kell az ember leleplezze saját magában ezt a jelenséget.
You want to know the truth?
Tehát a lényeg az, hogy mind a kettőt az ördög építette. A fenevad férfiakat, a parázna nőket, ugye a csábító, bűbájos nőket. De ugyanúgy az LMBTQ-t is az ördög építette, úgymond. Ő építi. És ezzel a két szélsőséggel tartja életben a jobb szélsőt. Mert hogy igazából az ördögnek a jobb szélsőre van szüksége. Mert az a mintacsalád mitosz abban van, a jobb szélsőben van benne, nem a bal szélsőben. Az ördögnek sem jó a bal lipcsik, akik nem akarnak sem szaporulni, csak enni, meg éveszkedni, meg mit tudom én mi. Az ördögnek szüksége van a szaporulatra. Hát másképp miből élne? Kinek a lelkéből élne az ördög? Érthető, amit mondok? De teljesen biztos, hogy az Antikrisztus, hogyha lennék fel, mit tudom, egy bácsi, mit tudom, Donald Trump, vagy akárki, teljesen mindegy. Teljesen biztos, hogy ő nem a bal oldalról lesz, nem a szélső bal oldalról lesz majd ő kiválasztva, vagy kiválasztódva, hanem a jobb oldalról. Mert az ördögnek szüksége van a jobb oldalra, mert a bal oldalon nincsen szaporulat. Bal oldalon csak Szodoma és Gomora van. Jobb oldalon viszont lehet, van szaporulat. Tehát van friss vér, friss lélek, amit bele lehet tenni a Bábel építésébe. Tehát, hogy van-e esély arra, hogy éppen Donald Trump úgymond ennek a generációnak az antikrisztusa? Hát igen, igen, van erre esély, mindenképp.
It's a jungle. And it's not about who's the smartest, it's not about who's the nicest.
Azt mondja, az a világ egy dzsungel, és nem arról szól, hogy ki az intelligensebb, és ki a kedvesebb.
It is only, and I mean only, about who is the strongest.
Hanem arról szól, hogy ki a legerősebb.
And this guy is on top of everything.
És az ember mindenek fölött van, mondja a narrátor. Ami érdekes így meg szembejti, hogy a pólóján, hát visszaviszem, milyen pólója van a bácsinak, érdemes megnézni. Oxifarma, tehát egy gyógyszertárt reklámoz a pólóján. Oxifarma, és erről is beszéltem egy néhány napja. Videó cím az, hogy gyógyszeripar a Bibliában. A magyar azt mondja, arra, amit szeret, ami hozzányít az ő szívéhez, legyen az egy tárgy, egy jármű, vagy pedig akármilyen játékszer, azt mondja, hogy benne tartja a lelkét. És úgy gondolom, ez a kijelentés nagyon beszédes. Ebből sok mindent megérthetnénk. Ez az ember nyilván ő a testében tartja a lelkét, az izmaiban tartja a lelkét. Most képzeld el, hogyha hirtelen egy szívinfarktus, agyvérzés következtében meghal, mi lesz az ő lelkével? Hogyha az ő lelkét ő evel a hústoronnyal asszociálja, azonosítja, mi lesz az ő lelkével? Van-e kározat, vagy nincs? Vajon viccből mondja a proféta azt, hogy megrothadunk a bűneinkben? Vagy hogy Isten megszabadítja az ő gyermekét, a rothadástól nem kell rothadást lásson? Vagy viccből mondja Jézus azt, hogy a gyehenna tüzéről, hogy hol az ő tüzök, hol az ő férgök meg nem hal, a tüzök el nem aluszik. Nem emberek, ez nem vicc. Van pokol. És a pokol az, hogy az ember nem tud kiszabadulni a testből. Be van zárva a testbe. Benne tartja a lelkét a testben, a földiekben, a mulandókban, a rothadókban. És ezért mondja mindenható Isten, hogy fontos az embernek örökkévaló mennyei kincseket szerezni, mert a vég hirtelen fog jönni. És amikor a testem meghal, amiben benne tartottam a lelkemet, mi lesz az én lelkemmel? Hova fog menni? Oké, a mennyországba, de hogyan menjen a mennyek országába, hogyha azt meg sem ismerte? Nem akarta azt megismerni? A kérdés az, hogy miben tartjuk a lelkünket? Milyen kincseink vannak? Milyen földi birodalmunk van? Hírnév, vagy pénz, vagy ingatlan, vagy mint a házasság, vagy szerelem, vagy bármi. Miben tartjuk a lelkünket, és amiben mi tartjuk a lelkünket, az mulandó, rothadó, vagy pedig örökkévaló? Az a kérdés. Mert ahhoz, hogy az embernek a lelke szabadon tudjon távozni az utolsó órában, szükséges, hogy ő a lelkét ne tartsa benne olyan dolgokban, amelyek elvesznek. Hogy ő az ő lelkét semmivel se azonosítsa, ami mulandó, és ami halandó, és ami romlandó. Ehhez azonban szükség van az újjászületésre, hogy a lélek meglássa, hogy ő miben volt mostanig, miért élt mostanig, miért harcolt, miért robotolt mostanig, és ismerje meg, hogy ki ő valójában, Isten szerint, hogy mi Istennek a terve vele. Az, aki ezt nem ismeri meg, nincs ahogy szabadon távozzon, és nincs olyan, hogy csak halál, hogy meghalunk és kész, ilyen nincs emberek. A lélek, akik mi valójában vagyunk, a lét tudat, a lét érzet nem tud meghalni. Egyszerűen nem tud meghalni. Nem szűnik meg. Megy tovább. A pokol a koporsóban kezdődik. Akkor az ember felkelne, de már nem tud felkelni. Ott van a testben, amiért élte az egész életét. Mert a testével, a saját testével azonosult. Az újjászületés lényege az, hogy az ember lelkivé válik. hogy őt többé már nem a test irányítja, nem a test kívánsága, hanem a lélek kívánsága, Isten lelkének a kívánsága, és nem a lélek engedelmeskedik a testnek, mint például most az ember esetében, azt hiszem úgy hívják, hogy André, az ő esetében a lélek, az ő lelke, muszáj engedelmeskedni a testnek. A test felülkerekedett a lelken. Most Isten őt hogy tudja megmenteni? Egyszerű példa. Hát egy például egy betegséggel lehet, hogy rájön arra, hogy semmi nem ért semmit, amit ő megdolgozott. Azáltal, hogy az ő teste összetörik, de nem hal meg, a lélek talán felébred. Ehhez szükség van arra, hogy valaki ott mellette Oroszországban elmondja azt, hogy mi lelkek vagyunk, Istennek a gyermekei lehetünk, és van mennyország, és a lelkünket kell építsük, és nem a testünket. Mert a testünk az mindenképpen megrothat, és a lelkünk is, hogyha nem születik újjá, nem kerekedik a test fölé, az is könnyen elveszhet. És képzeld el, hogy mekkora öröm lehet egy ilyen ember számára, amikor a beteg ágyon, tegyük fel a halálos ágyon, látja, hogy minden el fog veszni, mindent elveszít, amivel ő valaha magát azonosította. És valaki azt mondja, hogy te nem az vagy, te nem a hús vagy, te nem az izom vagy, hanem ez vagy. És elmondja neki az örömhírt, hogy mi Istennek a terve, és abba, hogyha belekapaszkodik, mint a latora kereszten, megmenekül az ő lelke. Még ennek az embernek is. Ilyen Isten kegyelme. De ehhez szükség van arra, hogy legyen, aki beszéljen az igazságról. Legyen, aki azt felvállalja és elmondja embertársainak. És legyen megtört szív, aki azt meghallja és befogadja, és örömmel fogadja. Mert különben nem lehetséges. Neki is valaki el kell mondja az örömhírt. Ahhoz, hogy megmeneküljön, akkor, amikor kezd lebomlani ez a hatalmas hústorony, kezd tönkre menni, templom, akkor szükség, hogy valaki által hallja, hogy amúgy sem, ne törődj, mert amúgy sem ez volt az élet értelme, hanem az élő Isten szava az élet értelme, amely a lelkünket teljesen megtisztítja, meggyógyítja, és teljesen egészségesé teszi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!